Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél második részének második versét olvassuk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését. Például, amikor két angyal érkezett Sodomába azzal a bejelentéssel, hogy Sodoma elpusztul, Sodoma ténylegesen úgy pusztult el, ahogy azt megmondták. Valójában, amikor angyal viszi az üzenetet, akkor lehet rá számítani, hogy az éppen úgy végbe megy, ahogy a kijelentést vitték. Most figyeljünk meg egy kérdést. Akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Zsidókhoz írt levél, második rész, harmadik vers. Egy nagy Walesi prédikátor ezzel a mondattal kezdett prédikálni. Kérdést kell föltennem. Én nem tudok rá válaszolni. Ti sem tudtok rá válaszolni. Még Isten sem tud rá választ adni. Aztán felolvasta ezt a szöveget. Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Nekem is van egy prédikációm, amelynek ezt a címet adtam. Egy kérdés, amire Isten sem tud válaszolni. Ezzel nem akarok tiszteletlenné válni Istennel szemben, de Isten világossá teszi, hogy ő sem tud válaszolni erre a kérdésre. Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Ismersz-e menekülési utat? Az egyedüli út Krisztus. Ő mondta ezt János evangélium a 14. részének 6. versében. Jézus így válaszolt. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak is én általam. A Szentírás másik helyén ezt találjuk. Van út, amely az ember előtt egyenesnek látszik, de végül a halálba vezet. Példabeszédek könyve 16. rész 15. vers. Sok út van, amely helyesnek látszik az embernek. Sok útról lehet hallani, amennyit csak akar az ember. Ha vallást keres valaki, találhat egyet a világ bármelyik sarkában. Van olyan út, ami helyesnek látszik az ember szeme előtt, de a vége a halál. Hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mit teszel azért, hogy elkárhoz? Semmit. A hanyagságod alapján elkárhozhatsz, amelyet az Úr hirdetett először. Természetesen az Úr Jézusra utal, aki e földön járt. Ezt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok. És az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Azok pedig, akik hallották, megerősítették ezt számunkra. Ez az ő tanítványaira és másokra utal, akik hallgatták az Urat, és tanúi voltak halálának és feltámadásának, majd elmentek mindenhova, hogy prédikálják az evangéliumot. Isten pedig velük együtt tett bizonyságot jelekkel és csodákkal, sokféle erővel és a Szentlélek ajándékaival, amelyeket akarata szerint osztott szét. Zsidókhoz írt levél, második rész, negyedik vers. Azt hiszem, a zsidókhoz írt levél írója határozottan a pünkösd napjára utal itt, amikor a Szentlélek ajándékai gyakorolták. Az ajándékok természetesen bizonyságot tettek az üzenetről. Kiknek? Izrael népének. Milyen hallatlanul nagy igazságot találunk itt ebben az első vészjelzésben. Ez figyelmeztető jel nem a sebességkorlátozás megszegése miatt, hanem az elsodródás miatt, amikor elsodródik valaki ezektől a nagy igazságoktól, amelyeket természetesnek tekintett. Krisztus emberségét éppen úgy hangsúlyoznunk kell, mint istenségét. Látod, lehozta istenségét a földre, és visszavitte emberségét a mennybe. Mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amelyről szólunk. Zsidókhoz írt levél, második rész, 5. vers. Először értsük meg, hogy az író milyen világról beszél. Nagyon sokan közvetlenül arra gondolnak, hogy az eljövendő világ a mennyország. Azonban a világ szó ebben a versben a görög nyelv szerint a lakott földet jelenti. Ez a vers e föld lakóiról beszél. Máté evangélium a 24. részének 24. versében is szó van erről a következőképpen. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, az egész lakott földön, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Ez a kifejezés található a római levél 10. részének 18. versében is. Kérdem, talán nem hallották? Sőt, nagyon is. Az egész földre elhatott az ő hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. A görög szó e helyen nem a mennyországra és nem az örökké valóságra utal. Nem vonatkozik a kegyelemnek erre a korszakára, amelyben ma élünk. Ez a mesiási királyságról beszél, amely majd ezután valósul meg a földön. Az Ószövetség világát ismerő zsidó hívők tudják, hogy az Ószövetség témája az eljövendő királyság, amelyben Dávid családi vonalán jön az uralkodó. A mesiási királyság a témája minden prófétának, mert nem angyalok uralma alá rendelte az eljövendő világot, amerről szólunk. Ez az ezer éves királyság, amely eljön erre a földre. Az angyalok nem csupán a múltban nem uralkodtak, ők a jövőben sem fognak uralkodni. Ők szolgák és küldöttek voltak a múltban, és folytatják szolgálataikat a jövőben. Ezt a gondolatot fejezik ki ezek a szavak. Az író a 8. Zsoltárhoz lapoz, és magyarázza ezt a csodálatos Zsoltárt, amely a teremtett világról szól. Sőt, valahol valaki így tett bizonyságot. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá, vagy az embernek fia, hogy gondod van rá. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 6. vers. A 6., 7. és 8. vers idézett a 8. Zsoltár 4., 5. és 6. verséből. Álljunk meg itt egy kis időre. Ki az ember? Az ember csupán egy kis teremtmény az egyik kisebb bolygón. Valaki ezt így fejezte ki. Az ember kitüremlés egy kisebb bolygó felszínén. Ez tényleg helyre teszi az embert, de feltételezem, hogy ez többé-kevésbé pontos. Nagyon kicsinyek vagyunk Isten világegyetemében. Valaki más megjegyezte. Mikor felemeled a teremtett világ legkisebb darabját, egy atom részecskéjét, aztán pedig kinyúlsz a legnagyobb rész irányába, az ember valahol félúton található. Az ember félúton van az anyagi teremtett világban, de fontos, hogy a dicsőség ura, az Istenség második személye, Jézussá emberré lett. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá? Erre az a válasz, hogy Jézus emberré lett. Elhagyta a menny dicsőségét, lejötte földre, és nem vált angyallá. A zsidókhoz írt levél írója ezt akarja elmondani. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá? Vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Mi az ember? Mi az ember? Az ember önmagában semmi. Fizikailag, ha testének elemeire bontod, és a kémiai összetevőket a piacra viszed, körülbelül $1 ér. Ez nem nagy érték, különösen amikor arra gondolsz, hogy $1 mit ér. Tehát fizikailag az ember nem nagyon értékes. Értelmileg az ember úgy gondolja, hogy valami. De nagyon keveset tud. Ténylegesen mennyit tud az ember erről a hatalmas világegyetemről, amelyben élünk? Dollárok milliárdjait költöttük arra, hogy az embert elküldjük a holdra, és meglássuk, hogy vajon miként kezdődött a világegyetem. Mivel az emberek nem hiszik el Mózes első könyvének első fejezetét, azért kutatják a holdat. Mózes első könyve első részének első verse bizonyára sokkal jobban hangzik, mint bármilyen emberi elképzelés. Az ember nem sokat ér fizikailag vagy értelmileg. Nem sokat képes fölemelni, nem sokat tud tenni. Az ember nagyon korlátozott. Amikor alaposan megfigyeled az embert, látod, hogy elveszett bűnös. Szörnyű állapotban van. Micsoda az ember, hogy Isten gondol rá? Vagy az embernek fia, hogy gondod van rá? Igen, ő meglátogatott minket, mert kapcsolatba akart lépni velünk, és meg akart váltani, mivel látta elveszett állapotunkat. Rövid időre kisebbé tetted őt az angyaloknál, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 7. vers. Isten a teremtés idején az embert alacsonyabbá tette az angyaloknál. A 8. Zsoltár nagyon is világossá teszi, hogy az ember kisebb rangban van az angyaloknál. Aki az angyaloknál magasabb rendű, feljebb áll, kész volt az angyaloknál kisebb rangot vállalni. Nem angyallá lett, hanem emberré. Sokan hisszük, hogy akit az Ószövetségben az Úr angyalának neveztek, az Krisztus volt. Nemrégen átkeltem a Jabbok patakjánál, Jabbok a Jordán királyságban található, és arra gondoltam, hogy valahol egy kis patak mentén, mert csak ennek tudom nevezni, az Úr angyala küzdött Jákobbal. Az Úr angyala véleményem szerint Krisztus. Azt olvassuk az Új Szövetségben, hogy amikor Krisztus földre jött, alacsonyabb rangúvá lett az angyaloknál. Nyilvánvalóan az angyalok mérőrútként szolgálnak, ők a mérési hivatal mértékegységét képezik. Krisztus följebb állt az angyaloknál, de amikor emberré lett, alacsonyabb sorsa jutott az angyalokénál. Miért vállalta ezt az Úr? Azért, hogy kijelenthesse Istent. Ő az ember képviselője Isten előtt. Istent a földre hozta, és az embert visszavitte a mennybe. Ha a mennybe jutunk, ez azért történik, mert Krisztusban élünk. Istennek ez az emberre vonatkozó eredeti terve. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Az ember azt cselekszi, amit az angyalok sohasem tehetnek meg. Az angyalok nem uralkodhatnak Isten világegyetemén. Ők Isten küldöttei. Volt egy angyal, aki fellázadt Isten ellen. Próbálta fölállítani saját királyságát. Igyekezett uralkodóvá lenni. Neve Lucifer, a hajnal fia. Ma Sátán vagy ördög néven ismerjük. Ő a világosság angyala volt, de fellázadt, és ezt mondta szívében. Isten csillagai fölé emelem trónomat. Hasonló leszek a felségeshez. Ézsaiás könyve, 14. rész, 13. és 14. vers. Isten nem akarja, hogy a Sátán vagy bármelyik angyal uralkodjék, de az embert uralkodásra teremtette. Az ember azonban, ahogy ma látjuk, nem képes uralkodni. Ez sok minden bizonyítja a világ fővárosaiban annyira, hogy szégyenkezve le kell hajtanom a fejemet. Az ember nem tud uralkodni, de azt hiszi, hogy tud. Örökölte a Sátán szemléletét. Isten nélkül igyekszik uralkodni. Isten nem állhatja meg népünket, mint ahogy megáldotta a múltban, amikor az emberek elismerték Istentől való függőségüket. De az ember önmagában és a saját erejéből nem képes az uralkodásra. Angliában, jártomban, Keltemben sokat tanulmányoztam az angol történelmet. Meg akartam tekinteni az apátságokat, a kastélyokat és a katedrálisokat, hogy lássam építésük hátterét. Nem jöttem rá másra, hanem csak arra, hogy milyen véres kezűek voltak Anglia királyai. Mihelyt valaki királlyá lett, minden rokonát megölte, hogy senki se tudja elvenni tőle a trónt. Ha valaki egy király testvére vagy unokaöccse volt, akkor bajba került. Számíthatott rá, hogy elviszik a londoni Towerbe, ahol sok ember otthagyta a fejét. Az emberek tekintet nélkül a származásukra nem képesek uralkodni ezen a földön úgy, ahogy Isten tervezte. Azonban a megváltás által Isten visszaviszi az embert oda, ahol majd tud uralkodni. A 8. Zsoltár ezt mondja. Dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg, mindent lába alá vetettél. Az ember elvesztette uralkodását az Édenkertben, amikor engedetlenné vált Isten iránt, de Krisztus visszaszerezte azt. Mindent lába alá vetettél. Ha ugyanis mindent alávetett neki, akkor semmit sem hagyott, ami ne lenne neki alávetve. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 8. vers. Mindent lába alá vetettél. Kinek a lába alá? Krisztus lába alá. Most ugyan még nem látjuk, hogy minden uralma alatt áll. Jól lehet, földünk még nem csúszott ki az ellenőrzése alól, ő mégsem uralkodik ebben a korban. Amikor az Úr Jézus majd uralkodik a földön, nem lesz szükség kórházra vagy börtönre. Nem lesz bűnözés, sem szegénység. Amikor e földön uralkodik, 1000 éves paradicsomban él az emberiség, mint ahogy az író idézi a 8. Zsoltárt. Nagyon megvilágítja, hogy a zsoltáros Krisztusról szólt, és a jövendőlés eddig a pillanatig még nem teljesedett be. Most érkezünk a fejezet központi gondolatához. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál, a halál elszenvedése miatt dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg, hiszen ő Isten kegyelméből mindenkiért megízlelte a halált. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 9. vers. Azt azonban látjuk, hogy az a Jézus, amit az Úr Jézus cselekedett, annak alapján látjuk őt. Látjuk Jézust. A látni szó nem felszínes látást jelent. A szó azt jelenti, hogy megértéssel nézzünk föl reá. Felismerjük, ahogy benne van valami, amit kicsiny értelmünk nem képes fölfogni. Föltekintünk rá hittel, bizalommal, csodálattal, ámulattal és imádattal. Mindez össze van foglalva ebben a kifejezésben, hogy látjuk Jézust. Látod-e őt ma is? Isten lelke elvette a függöny szemed elől, hogy meglásd őt. Látjuk Jézust. Figyeld meg Jézus emberi természetét. Fogantatásakor az angyal kijelentette. Akit nevez el Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Máté evangéliuma, 1. rész, 21. vers. Aki rövid időre kisebbé lett az angyaloknál. Ez nem azt hangsúlyozza, hogy kisebb lett, mint az angyalok, hanem azt, hogy rövid időre. És ebben az idő rövidsége emelkedik ki. Arra a rövid időre, amíg a földön volt, 33 évig, kisebbé lett, mint az angyalok. A halál elszenvedése miatt, tehát a megváltás céljából. Egyedül Krisztus tudja megváltani az embert, és ezt úgy végezhette el, hogy meghalt a kereszten. Ez volt az egyetlen megoldás. Dicsőséggel és tisztességgel koronáztatott meg. Nem a halál koronázta meg tisztességgel és dicsőséggel, hanem mert e földre jött, és meghalt a kereszten, érted és értem. Hadd hangsúlyozzam ismételten, hogy az ember Jézus Krisztus a dicsőségben van, mint egy 2500 évvel ezelőtt nem volt ott. Ő az Istenség második személye volt, nevezzük őt Jahvénak, mert Jézus Jahve. Ő Isten volt, és Isten ma is. De ma ő ember a legvalóságosabb értelemben. Fölvette magára az emberséget, és mivel ezt tette, dicsőséget és tisztességet kapott a mennyben, amilyennel azelőtt nem rendelkezett, hiszen ő Isten kegyelméből. Ezt annak az Istennek a kegyelméből vállalta, aki kegyelmes lehet hozzád és hozzám e mai napon, és megválthat minket. Mindenkiért megízlelte a halált. Ez azt jelenti, hogy nem csak a haláltusát élte át, hanem átélte azt, ami valójában a halál, annak legteljesebb mélységében. Kiitta a halál poharát. A keserű poharat odaszorította az ajkához, és minden cseppjét megitta. ezt érted, és értem vállalta. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hódolattal hajlok meg előtted, és magasztallak, dicsőítelek mindazért, amit vállaltál érteme földön. Köszönöm, hogy kiittad a keserű pohár minden cseppjét, és így megváltásom teljessé lett. Segíts, hogy bízzam benned, és hirdessem mindenkinek a teljes megváltást, az örök életet, amit te általad nyerhet meg az ember. Ámen.